Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. Mai adásunkban a Családi Kör című magazinműsorunkat hallgathatják meg. A műsorvezető Dóka Viktória ezen a héten meghívott szakértő vendégeivel a DAC korszakról beszélget. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette. Kellemes szórakozást kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat, a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsorát hallják, a mikrofonnál Dóka Viktória. Ma minden a hisztiző gyermek és a szülői reakció körül forog majd adásunkban. Szakmai segítségem ebben Bábel Zsuzsa, pedagógus, mentálhigiénis szakember, Szülek Marianna, vezető óvónő, Kis Erika, kétgyermekes édesanya, aki tapasztalatait osztja meg velünk. She's got it. Volna az édesanyákkal témázni, arról érdeklődtem az apukáknál, hogyan élik meg ezt a korszakot, és arra is kíváncsi voltam, van-e jól bevált dackezelő módszer a tarsójukban. Pályi Bélával beszélgetek a következő percekben, akinek két kisfia van.
Jó napot kívánok, két gyerekem van. Az egyik egy 2,5 éves Dávid, a másik egy 9 éves Ádám. Mind a kettő mondhassuk azt, hogy hisztis vagy eleven akaratos, ki még szót használja. Nekem inkább a hisztis szokott megmaradni, úgyhogy szokott hisztizni is inkább, azt mondom.
Hogy éled meg ezeket a szituációkat? Van-e valamilyen jó hisztikezelő módszered?
Elég nehezen élem meg, és sajnos nincs annyira jó hisztikezelőm, bevallom őszintén. Szívesen veszem mindent tanácsod. Kicsivel egy kicsit türelmesebb vagyok, ugye gondolom, hogy még ő kicsi, nem igazán tudja, mit csinál, és még pátyolgatni kell. A nagyobb az már egy más tészta, az már igazán inkább nem is hiszti, az már dac. Ellent mondok, ellent cselekszek, később csinálom, máskor csinálom, máshogy csinálom, jobban tudja, én nem úgy tudom jó, tehát ez már egy kicsit más kategória. A kicsi az, ennek van egy célja, és azt el akarja érni, nem akar az én véleményemen változtatni. Igaz, még nem nagyon beszél, csak egy pár szót, de mutogatással vagy hisztivel, tudom, mit akart, így mint a pantomim művész el tudja mutogatni, de nehéz eset. Leggyakrabban azt szoktam, hogy ha már nem tudom mit csinálni, akkor ott hagyom, és hisztizé magad meg, fiam, körben és hogy nincs senki, akkor vagy jön hozzám, és ott hisztizik, vagy pedig elfelejkezik a dologról, és átterődik másra a témája.
És hogy látod, kedves feleségednek, Erikának jobb megoldásai vannak, mint neked?
Valószínűleg nagyobb a türelme, mert hölgyeknek általában nagyobb türelmi, tűrő képességük van, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szintén vagy ráhagyja, vagy pedig ami szokott ő is, hogy ő is elkezd hisztizni neki, és akkor kicsi nem érti, és sír egy kicsit, hogy miért hisztizik az anyja, és abba hagyja. Tehát ezt valahol tévében vagy olvasta, vagy neki bevált, nekem nem igazán, szomszédok is nézzék, hogy mi van vele.
Barna György kislánya nem sokára 2 éves, mennyire akaratos, kincső, vagy még nem lehet rámondani ezt?
Most már rá lehet mondani nyugodtan, akaratos, szereti is kinyilvánítani, hogyha valamit meg szeretne kapni. Nem tudjuk mindig ezt kezelni, legalábbis nincs olyan módszer rá szerintem, ami a nagykönyvben le van írva, és minden egyes gyerekre, minden egyes családra rá lehetne húzni. Azt hiszem, hogy ha mindenki megtalálja azt, amivel meg tudja ezt oldani, akkor ügyes. Mi is próbálkozunk. Van, amikor nehezebb és könnyebb utat választjuk, és mondjuk a hiszti tárgyát azt odaadjuk. Neki nyilván mindenki emberből van, de próbálunk következetesek lenni, és a nem szót is használni. Bár voltak érdekes párbeszédek, hogy az összes nemre ő az igent már vissza tudja válaszolni, és perceken keresztül nem igen előfordult, és ügyes, mert megpróbáltuk beugratni, utána mi mondunk egy igent, és aztán hirtelen ő egy nemet, de nem. Amikor kimondtuk 3 perc után, hogy igen, akkor megállt a beszédben, és akkor felcsillant a szem, hogy csak sikerült ezt elérni. Igyekszünk tényleg következetesek lenni, és nem hajlani arra, hogyha mondjuk nálam nem sikerült elérnie a célt, akkor nyilván megy az anyukájához, és ha nála sem, akkor aki még a környezetünkben van, nagyszülők vagy testvérek, az a fontos, hogy ilyenkor mindenki kitartó legyen. Néha össze is kell beszélni, mert ugye, hogyha különböző helységekben vagyunk, akkor anyuk tőlem elkérte a távirányítást, irányítod, és én mondtam, hogy ne, ne is gondolj erre, akkor mondjuk kimegy a konyhába, és akkor az anyukájától elkéri újra, és mondjuk ő véletlenül odaadja a reflexzerűen, tehát hogy fontos az, hogy egyformán gondolkodjunk ebben.
Hozott már Kincsi olyan helyzetbe, amikor úgy szégyelted magad, úgy érezted, hogy te hibáztál a nevelésedben is. Ezt most mindenki látja?
Nem szoktam szégyen érzetet érezni, akkor, hogyha mondjuk nyilvános helyen van egy ilyen jelenet. Nyilván, amíg nem volt kislányom, addig egy-egy ilyen szituációra más szemmel néztem, hogy na hát ezek a szülők sem tudják megnevelni a gyereküket. Most, ha benne vagyunk, én inkább azt mondom, hogy amiatt, mert mások is látnak, ne viselkedjünk másképp. Tehát az nagyon fontos, hogy akkor tartsunk ki, legfeljebb pár percig a környezetünk el kell, hogy viselje, de nagyon sok szülő szokott azért a környezetünkben lenni, és akkor vagy elismerő, vagy bátorító tekinteteket is látunk, tehát most egy bevásárlás közben a kasszánál, ha van valamilyen jelenet, bár ez mondjuk nem jellemző, de ha mondjuk egy boltban előfordul egy ilyen, most azért, mert hogy mások is hallják, akkor nem fogunk mindent odaadni, hanem most nem. Amikor elfárad benne, vagy sikerül valami jó trükköt alkalmaznunk, akkor vége lesz.
A vendég anyukákkal összedugva a fejünket, igyekeztünk a tapasztalatokat szakmai igazságokkal vegyíteni. Kis Erika friss élményekkel szól hozzá a témához, kislánya Dorottya most lépett be a dac korszakba.
Ő már nagyon korán belépett, mivel második gyerek, ezért a természet szerintem így akar megviccelni minket, mivel bevállaltunk még egy gyereket. Az első gyereknél 3 éves koráig, mint aki nem is létezett, olyan angyal volt. A második gyerek 1/2 éves korába felült, elindult 4 kézláb, 9 hónaposan rendesen is elindult, és azóta pörög az élet. 9 hónapos korában földhöz tudta magát vágni, a tárgyakat vágni, ha valami kellett neki. Nekünk ez nagyon új volt. Mondták, hogy a lányok kicsit gyorsabban fejlődnek. Az orvosnak is mondtuk, hogy a gyerek ül. Nem szabad. Mondom, most mit csináljak vele? Ragasszam oda, próbáljuk pihentetni. Jó. Pihentettük a gyerek, 2 nap múlva 4 kézláb, felpattant és ment magának, ahogy akart. Na innentől kezdve áll nem csak a mozgásfejlődés indult el, hanem elindult az ilyen. Én akarom, kell, de most. Ami azt jelenti nála, hogy ha azt mondod, hogy nem, akkor inkább fuss. Mondjuk a fiúnál könnyű volt kezelni a legelsőnél, őt ott kellett hagyni, 2 perc múlva kijött, de semmi se történt volna. A lány az kékre ordította magát, ha valamit nem kapott meg. Őt nem lehetett ott hagyni, mert vagy magába tesz kárt, vagy a környezetébe. Ezért igyekeztünk ott maradni vele, megnyugtatni, de reméltük, hogy kinövi.
Valóban így van? Ez kinőtte Dorottya?
Annál rosszabb lett, mivel most már meg is tudja mondani, hogy add ide! Csak most már lehet vele beszélgetni. El lehet neki magyarázni, hogy kislányom, ezt nem szabad. Miért nem szabad? Vagy tudomásul veszi, vagy nem. Ha nem, akkor azt észrevesszük. De így, ha többször megmagyarázok neki, többször elmondjuk, nyomatékosítjuk benne. Nem mondom azt, hogy nem büntetjük meg. Azért, mert a határokat neki meg kell tanulnia, hogy eddig és tovább nem. Mert a határ átlépéssel próbálkozik néhányszor a határok megmutatása után is. Boltban ordít, fetreng, mindig vacak után ordít, nem azért, ami neki kell, vagy szükséges, vagy finom esetleg, hanem valami olyan ér, amit amúgy se vennék meg neki. Nem, hadd ordítson. Hazáig ordít, ordítson hazáig. Másodszor már nem kell neki. Fiamnál működött, igaz, nála csak egyszer kellett. Egyszer vágta földhöz magát itt a boltba egy nyalókáért. Mindenki természetesen minket nézett, hazáig ordított, még akkor Borzsován laktunk, tehát Borzsováig ordított. Másodszor mentünk, látott egy hisztiző gyereket, 3 éves elmúlt, már rendesen beszélt, és mondta, hogy anya, nézd, biztosan akar valamit. Látod, milyen buta? Én nem fogok így csinálni, mert tudom, hogy úgyis kikapok, tehát ő tudatosította magában, hogy így nem éri el úgysem, amit szeretne. Utána már úgy kérdezte, anya, megveszed nekem? Mondom, most nem. És később, van rá szükséged? Nincs. Akkor, nem is kell.
Bábel Zsuzsa, pedagógus, mentálhigiénis segítő szakember. Beszéltünk itt az akaratosságról. Ezen kívül mi jellemzi még a dac korszakban lévő gyerekeket?
Tudni kell az, hogy a dac korszak ez egy teljesen természetes folyamat a gyermek életében, hiszen ez az az időszak, amikor rádöbben arra a gyermek, hogy én az én vagyok. A dac korszakot azt szokták mondani, hogy 3 éves kor körül kezd kialakulni, természetesen hamarabb is elkezdődhet a dac korszak. Ez az az időszak, amikor a gyermek rájön arra, hogy ő létezik. Ő egy különálló élőlény, úgymond, az édesanyjától különálló személyiség, és ebben az időszakban kialakul benne az, hogy én vagyok, és én cselekedni, csinálni akarok valamit. Bár lehet, hogy azok a dolgok, amiket ő szeretne megtenni, határokba ütközik, korlátokkal szembe találja magát a gyermek, már csak azért is, mert például fizikailag képtelen megtenni valamit. Mondok egy egyszerű példát, ki akarja nyitni az ajtót fent a szekrény tetején, de nem éri el. Vagy meg akarja emelni és megfordítani a fotelt, de hát ő ezt még nem tudja megtenni, mert nincs hozzá fizikai ereje. Ez egy olyan reakciót vált ki benne, ami dühöt eredményez. Egy dacot tulajdonképpen, és emiatt alakult ki bennük ez a frusztráció, hogy ők idegesekké válnak amiatt, hogy nem tudják megtenni, amit szeretnének, és így alakul ki a dac a szülővel szemben, saját magával szemben, mert képtelen megkapni azt, amit szeretne, amit akarna. Bár egyedül akarom csinálni, de még nem tudom ezt megtenni. Ez jellemző a dac korszakot tulajdonképpen, hogy mindent szeretne saját maga csinálni, magam akarom felvenni a cipőt, magam akarom megenni a ennivalót, mindent magam akarok megcsinálni, nekem kell, én akarom megtenni, de korlátokba ütközik a gyerek. Úgy fizikai korlátokba, mint akár társadalmi korlátokba is, mert hogy nem szabad bármit levenni a polcról, nem szabad beletaposni a virágágyásba, és ezek jellemzik a dac korszakot tulajdonképpen.
A beszélgetést Szülek Marianna vezető óvónővel, kétgyermekes édesanyával folytatjuk.
Eljutottunk arra a pontra, amikor a tiltásról beszélhetünk, hiszen bizonyos dolgokat nem tud megcselekedni, más dolgokat meg nem tehet meg a gyermek. Milyen csoportba sorolhatók a szülői tiltások?
Vannak olyan tiltások, amik gyakran arra irányulnak a szülő irányából, hogy a gyereket mindenféleképpen megvédje. Gondolok itt például egy egyszerű esetre, a kályha ajtaja forró. Ne nyújj hozzá. Ez egy annyira közel álló dolog hozzánk, amiről rögtön a szülő rá fog kiabálni, hogy nem szabad. És a gyermek először nem érti azt, hogy miért is nem szabad. Persze ő még nem ismeri ezeket a fogalmakat, nem tudja, hogy mit akar vele anyuka elérni. Előszeretettel mondjuk azt, hogy mindent el kell magyarázni a gyereknek, és akkor a gyerek persze nagyon okos, és mindent megért. De vannak azok a bizonyos élethelyzetek, amikor sietünk, szaladunk, rohanunk, nincs idő, nem szabad, ne nyújj hozzá, ne menj oda, gyere ide. Ezek olyan dolgok, amik a szülőkből is ilyen stressz helyzeteket váltanak ki, nem csak a gyerekekből. De ha például megmutatjuk, hogy van hideg és meleg, egyszerűen egy kis tányérkába, az egyik tányérkába hideg vizet teszünk, a másikba meleget, nem forró természetesen, de a gyerek különbséget fog tudni tenni a hideg és a meleg között. Fel fogja tudni ismerni, hogy mi az, ami meleg. Ha megetetjük a gyereket, el tudjuk neki mondani, hogy lassan, mert ez meleg. Fújom neked, vannak ilyen egyszerű példák, ugye, amikor anyuka szembesül azzal, hogy mi az, amitől meg kell védenem a gyereket, és erre a gyerek is egy idő után fel fog figyelni. Aztán vannak olyan dolgok, ami ismét csak tiltás, csak a gyermeket szeretnénk vele nevelni, mert nem szeretnénk, hogy szemeteljen, nem szeretnénk, hogy tönkre tegyen egy virágágyást. Itt ismét csak azokat a szavakat fogjuk használni, hogy nem szabad, ne nyújj hozzá, ne szakítsd el, ne dobd el. Itt viszont már érdemes gyakrabban elmondani, elmesélni a gyerekeknek, hogy miért nem. Nagyon célszerű az, hogyha ismételjük önmagunkat. Nagyon célszerű az, ha mintaként cselekedünk a gyermek előtt, mert a gyermek folyamatosan egy mintát követ. Azt próbálja meg utánozni, amit lát. De ha folyamatosan egy olyan mintával állunk előtte, amivel jóra próbáljuk nevelni és jóra próbáljuk ösztönözni, akkor a gyermek egy idő után bizony azt a példát követni fogja. Mert a gyermek, valljuk be őszintén, folyamatosan minket próbál meg utánozni, és ez egy nagyon szép dolog.
Édesanyaként, hogy látod, valóban így van ez a mintakövetéssel? Jobban átveszi Dorottya már így 2,5 évesen lassan azokat a dolgokat, amiket tőled megtapasztal, mint azokat, amiket hall?
Alapból, amikor elkezdted a témát fejtegetni, akkor nekem rögtön az ugrott be, hogy a testi veszélyek ellen mi is tiltjuk őket természetesen. Ez forró. Kislánnyal nagyobb problémánk van ilyen téren, mert a leves neki azonnal kell, ha gőzölög neki akkor is, és mondom, hogy fogd meg a tányér alját, oda teszi. Folyó! Mondom, drága gyermekem, ha alul forró, felül is tudomásul veszi szegény, akkor fújjuk, kavargatjuk, és végül megeszi ő nálunk a türelmetlen fajta. De az ilyen cukorkás papír eldobós, a lettépem a virágot, összetaposom, ez nálunk egyik gyereknél se került fel, hogy nekünk tiltani kellene, mert nálunk senki nem csinálja ezt a családban. Mi, ha séta közben kibontunk valamit, rögtön a babakocsi hátsó zsebébe tesszük a papírját. És nekik evidens, hogy zsebre vágja, Bence is neki, amit a táskájából ki tudunk halászni, mindent visszarak, vagy zsebbe, vagy iskolatáskába, mert egyszerűen nem dobja el, mert nem is tudja, hogy ezt most eldobáljuk. Dorottya se, hogy ha eldobálja, akkor mindig küldjük, hogy vedd csak fel és hozd vissza. Azért, mert az is a tiéd, nem csak ami benne van. Átlagban hozza nekünk, így nyújtja. Az ilyen testi veszélyt okozó dolgoktól való tiltást a fiú szavakból megértette. Dorottya, ahogy előttem is mondták, neki meg kell mutatni, hogy miért nem szabad. Például most a hideg kályhához sem megy hozzá, mert egyszer megtapogatta. Fájt is az új, és emlékszik rá. Pedig nem volt még 2 éves. 1 éves múlt épp, és most is mondja, hogy pic, neki ez a forró. Kész, oda nem szabad. Még közel se. És ha Bence közel megy, őt is félti. Kiabál neki, hogy Bence, nem. Nem volt neki semmi sérülése utána, csak ez a sok hatás, hogy ott valami olyan van, amire azt mondták, hogy nem szabad, és tényleg nem jó.
Az imént kis Erika, mint szülő, osztotta meg tapasztalatait velünk. A továbbiakban a tiltás és az engedékenység arany középútját igyekszünk megtalálni beszélgető társaimmal, Bábel Zsuzsát kérdezem.
A tiltásoknál is át lehet esni a lónak a másik oldalára.
Igen, az előbb is már említettünk, hogy a gyermek az gyermek, de nem buta. Tehát a gyermeknek, ha megtiltunk dolgokat, ő azt fel tudja fogni, és meg tudja érteni azt, hogy van, amit miért szabad, és miért nem szabad. Na most a dackorszak, ez tipikusan az a korszak, amikor mindig mindent akar, és mindig mindent meg akar csinálni. Vannak szülők, akik úgy gondolják, hogy engedjünk meg nekik mindent, és akkor leszünk jó szülők, akkor minden rendben lesz, és a gyerek egy angyal lesz. Vannak szülők viszont, akik pont a másik oldalra esnek át, akik mindent tiltanak a gyereknek, és semmit nem szabad a gyereknek csinálni, mert hogy most én majd megnevelem, és úgy lesz, ahogy én mondom. Ez a két végnek nyilván, de nagyon nehéz megtalálni azt a arany középutat, ami megfelel annak is, hogy tiltunk, de mégis engedünk. Mondok egy egyszerű példát. Ki akarunk menni az udvarra, és esik az eső. Anyuka azt mondja, hogy most fel kell öltözni. A gyerek viszont nem akar, mert ő pólóba akar kimenni. Na most, ha elkezdünk vele ordibálni, hogy na de már most felveszed a dzsekit, és enélkül nem megyünk ki sehova, nyilván egy dacot kihozunk a gyerekből, egy ellenállást, mert ő ezt nem akarja. De ha anyuka azt mondja, hogy figyelj ide gyermekem, rendben, döntsd el akkor, hogy a kék vagy a zöld dzsekit szeretnéd felvenni. Az nem kérdés, hogy dzsekit felveszünk, viszont abban dönthetsz, hogy melyiket szeretnéd felvenni. Itt már enyhíthetünk a dacon, hiszen a gyerek dönt. Megadjuk neki azt a lehetőséget, hogy ő eldönthet valamit. És ez neki már elég ahhoz, hogy visszafogjon, vagy enyhítsen azon a dacon, ami kialakult azzal szemben, hogy ő valamit meg akar tenni. És ha a gyerek eldöntheti kicsiben azt, hogy mit szeretne felvenni, ez neki már éppen elég ahhoz, hogy másképp viszonyuljon a helyzethez. Ami fontosabb, abban a szülő dönt. Ami kisebb döntéshozatali lehetőség, abban nyugodtan hadd döntsön a gyerek. Vagy egy másik példát mondok, elmegyünk a boltba, és mielőtt elindulnánk a boltba, a gyerek velünk akar minden áron jönni, mert neki is venni kell valamit. Anyuka elmondja otthon szépen, hogy most megyünk, veszünk kenyeret, tejet, cukrot, különböző dolgokat, nyilván ezt a gyereket nem hagyja meg, mert ő neki cukorka kell. És nyugodtan meg lehet mondani otthon a gyereknek, hogy jó, akkor de most gyere velünk, megveszük a szükséges dolgokat, és te is választhatsz magadnak egy valamit. Egy cukorkát, egy nyalókát. Nyugodtan hadd válaszol magának egy nyalókát, de abból ne legyen 5 nyalóka és 3 doboz csokoládé, hanem tudja a gyerek, hogy ezt anya megengedte, ezt megvesszük, én is választhatok. Tehát a választás lehetőségét meg kell adni a gyereknek, mert ez fontos. Így alakul ki az énje, az önálló ember, és rájön arra, hogy neki döntéseket kell hozni, ő hozhat döntéseket, viszont a döntéseinek következményei vannak. És ez nagyon fontos a gyereknek az életében, hogy ez megtapasztalja.
Mariana, nem tartott túl korainak az önálló döntéshozatalt?
Egyáltalán nem tartom korainak, mert látszik az a gyereknél, hogy ha megadjuk neki a lehetőséget arra, hogy ő döntsön, akkor milyen gyönyörű szépen és milyen rohamos léptekben tud fejlődni a gyerek. Mert ahogy Zsuzsa is mondta, hogyha hagyjuk a gyereknek, hogy például kiválassza a cipőjét, vagy bekösse a cipőfűzőjét, biztos, hogy első részben nehezen fog menni, vagy nem is fog menni, vagy sokat kell gyakorolni, de egy idő után egyre ügyesebben, egyre szebben fogja csinálni. Vagy például olyan tiltásokat említettünk az előbb, ami a gyermeképségét próbáljuk megvédeni. De ugye, ahogy Erika is elmondta, a gyerek nagyon sok mindent szeretne kipróbálni, veszélyes dolgokat is. A konyhába is rejlik számtalan veszély, ami rá még veszélyes lehet. De ha a szülői felügyelettel, anyukával együtt próbálja a gyerek ki azt először, vagy próbálja meg megcsinálni úgy, hogy anyuka folyamatosan figyeli, és megengedi azt, amit meg lehet neki engedni, akkor nagyon sok mindent elérhetünk, és a gyermek egyre ügyesebb lesz, egyre ügyesebben fog tudni dönteni, és fogja tudni, hogy mi az, amit ő tényleg bevállalhat, vagy mi az, amihez ő nem nyúlhat hozzá, mert azt úgysem fogja tudni megcsinálni. Gyakran van olyan, hogy a gyereknél nagyon hamar, mint ahogy te is említetted, elkezdődnek ezek a datra utaló jelek, a gyermek nem tudja még magát kifejezni, nincs megfelelő szókincse, nem tudja elmondani, hogy mi az én problémám, de viszont őtet nagyon zavarja valami, és ezt veszélyezi. Úgyhogy sok minden van, ami összehat ezekben, de nagyon jó, hogyha a szülő ebbe partner, és kompromisszumokat tud kötni a gyermekkel. Ez egy nagyon jó folyamat.
Akkor probléma lehet az a gyermeknél, hogy nincs elég szókincse kifejezni magát?
Maximálisan probléma lehet az, hogyha a gyermek nem tudja még magát kifejezni, de olyan dolgokat szeretne megcsinálni, amit ő nem tud elmondani. Ezért a gyermek egy idő után ideges lesz, sőt, ez talán még agressziót is válthat ki a gyermekből, mert nem tudja elmondani, hogy mit szeretnék, mit akarok megcsinálni, és ha a környezete őt épp nem érti meg, akkor ez a gyermek számára borzasztóan frusztráló lehet.
Ilyenkor lép közbe az, hogy mit tett meg a szülő azért, hogy a beszédkészsége fejlődjön a gyereknek.
Nálunk van egy konkrét példa erre, amikor a kislányom Dorottya megállt a szekrénynél, tele van pakolva játékkal, felnézett és elkezdi nekünk pípe. Lassan nálunk már kezd így a vérnyomás felmenni, mi az a pípe, de ez már hónapok óta folyik, és
soroljuk neki egyesével. A szekrényen végigmutogattunk mindent, míg végül kiderült, hogy egy macska az, ami egy meséből, tehát Gilbert, a fiam jött rá, és van egy csíkos macska a szekrényen, amelyik hasonlít rá, természetesen bezárva egy kis macska hordozóba, amire pont nem mutattunk rá. Ilyenkor a szülőnek egyszerűen muszáj partnernek lenni, ahogy Marianna mondta, ő nem tehet róla, hogy ő más szóval nem tudja ezt elmondani. Ő igyekszik. Szegény nem tudja, hogy az Gilbert 2,5 éves még nem is beszél, vagy ha mondja, akkor is angolul mondta, ő, hogy cat, csak nekünk nem jutott fel, hogy angolul van a macska. Nekünk a kislánynak nincs meg még minden foga. Nagyon sok helyen olvassuk, hogy ez is közrejátszik a beszédkészségben. Neki itt alul van 3 foga. 3 foggal én is úgy beszélnék, ahogy ő. Neki még élettanilag ki kell, hogy fejlődjön a beszédszervei, a fogai kijönnek végig, akkor ő sokkal jobban fogja tudni kifejezni magát. Nem gondolom azt, hogy ha a gyerek nem beszél olyan nyelven, ahogy mi gondoljuk, hogy a gyereknél valami probléma van, a gyerek reagál. Ha felteszünk neki egy kérdést, jó, hogy nem szavakkal fogja elmondani, de reakciót fog, például igen, nem.
Nagyon fontos az, amit Erika most említett, hogy az a szeretetteljes környezet, és az a megértés, ami a szülők felől irányul a gyerek felé, nagyon-nagyon megkönnyíti a gyereknek adott korszakban az életét, hiszen ez neki egy folyamat, és ez nehéz a számára, hogy ő nem tudja magát kifejezni, hogy őt nem értik meg, ahogy az előbb említetted, és az, hogy a szülő szeretetteljesen fordul a gyerek irányába, megmagyaráz dolgokat, vagy ahogy Erika említette, hogy gyere, mutasd meg, beszéljünk meg együtt, ez nagyon-nagyon nagyban megkönnyíti a gyereknek az élethelyzetét, mert azt tudnunk kell, hogy a dac korszak, a dac, ami a gyerekből előjön, úgymond, ez nem szándékos, tehát ő nem azért csinálja, hogy a szülőt bosszantsa, hanem ő egyszerűen így tudja magát kifejezni. A határokat keresi, a határait feszegeti, ezek azok a dolgok, amikre a szülőnek pozitívan kell reagálni, bármennyire is nehéz, mert már 55-szer kell elmondani ugyanazt, 36-szor mondja ugyanazt a gyerek, és még mindig hisztizik, de őt támogatnunk kell. A személyisége tulajdonképpen így fejlődik, és a szeretetteljes környezet az, ami körbeveszi a gyereket, és átsegíti ezen az élethelyzeten. Tehát ez nem szándékos, nem tudatos, ez az élethelyzetből fakad.
Vendégeimmel a dac korszak szépségeit, nehézségeit tárgyaljuk, az imént a szeretetteljes családi millió fontosságát boncolgattuk, most pedig az óvoda kerül a fókuszba. Szülek Marianna vezető óvónőt hallják.
Az lenne az ideális, hogyha ugyanezt kapna az óvodában is. Szeretetet és türelmet. A leglényegesebb dolog, ami ilyenkor elkísérheti a gyereket, az, hogyha folyamatosan türelmesek vagyunk az irányában, és folyamatosan tudatjuk a gyerekkel azt, hogy mi szeretjük őt. Nem azt mondom most, hogy ha a gyermek épp földhöz vágta magát, és egy hiszti közepén van, ezzel mi persze nem értünk egyet, és nem is örülünk neki. Visszakanyarodom itt egy picit a szülőkre, mert gyakran a szülők nagy része úgy éli ezt meg, hogy valamit elrontott, valamit nem jól csinált, vagy mit tett rosszul. Nem kell azt hinnünk, hogy rosszul csináltunk valamit. Ez egy természetes folyamat, amin a gyerekek zöme keresztül megy. Van olyan gyerek, aki nyugodtabban viseli a dackorszakot, van olyan gyerek, aki sokkal pörgősebben. Ez ugye fakad abból is, hogy milyen temperamentuma van a gyermeknek. Nem vagyunk egyformák. Ahogy Erika is elmondta, az egyik gyermekén úgy ment keresztül, hogy szinte észre sem vette, a másik gyerekén viszont teljesen látványosan. De tudnunk kell azt, hogy a gyermeknek szüksége van ránk. Nem szabad a gyereket egyedül hagyni. Ha mi el is vonulunk, a gyermek lássa azért, hogy mi hol vagyunk, vagy mi is tudjuk szemmel követni, hogy hol a gyerek. Tudnia kell azt, hogy mi nagyon szeretjük. De elmondhatjuk a gyermeknek azt is, hogy nagyon szeretlek, de ezzel a viselkedéseddel most nem értettem egyet. Ezt most bután csináltad. Nem a gyerek buta. Azt nem mondjuk a gyereknek, hogy de te milyen buta vagy. De ez egy buta viselkedés volt. Nem szeretem, mikor így viselkedsz. És ami még nagyon fontos, hogy próbáljuk meg minden körülmény között megtartani a türelmünket. Mert ha a gyermek azt látja, hogy nem tud engem kiakasztani, nem tud engem felhúzni, felidegesíteni, mert én végig nyugodt maradok, és megpróbálok hozzá ugyanilyen nyugodt, sőt, egy kicsit talán csendesen hangnemben beszélni, élni, akkor az fogja megtapasztalni, hogy hiába fogom ezt a hisztit és ezt az egész hiszti sorozatot produkálni, anyára, apára ez nem fog hatni, tehát jobb, ha abba hagyom, és egy idő után meg fogja unni a gyerek, bizony-bizony, nagyon hamar fog rajta túllépni.
Műsorunk végéhez érve reméljük sikerült közelebb kerülni gyermekkori önmagunkhoz, és ezáltal talán gyermekeinkhez is. Mai adásunkat ismét meghallgathatják a kmne.org.ua weboldalon. A műsorban közreműködött Vágó Barkasi Erik, szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Áldást, békességet!
Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb június 18-án, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula voltam.
Hírek.
Püspöki vizitáció a prágai magyar katolikus plébánián.